soha nem volt névvesztes, soha nem buktam, tudod, ez se az semmi, ja. semmi, és mindig én voltam a legfiatalabb, már az általános újban olyan osztálytársaim voltak, 94-esek voltak, meg minden, és most meg bemegyek az edzőterembe, és én vagyok a legidősebb, 25.
2000 után hogy lehetett születni ezt?
Hát, amúgy igen, amúgy ez nagyon kell. Vagy nem?
Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait Dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Volt nagyon sok kárecuki, gyuncuki. És gondolom, hogy úristen, de jó, hát itt minden szónak a vége cukival végződik. Akkor biztos a karatei cuki.
Volt gyerekkoromban az úszás kapcsán egy olyan élményem, amikor majd megfulladtam egy bolyánál.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Szeretettel köszöntöm a Csisztó Sportcast nézőit, hogy mi a közös a karatéban, a hegyi kerékpárban és a triatlonban? Hát nem sok. Ha csak az nem, hogy új hősök születtek ezekben a sportágokban a szemünk láttára a tokiói olimpián. Valljuk meg, nem nagyon szoktuk nyomon követni ezeket a sportágakat egy olimpiai program során, viszont ezek a sportolók szereplésükkel most igenis kivívták a magyar közönség figyelmét. Lássuk, kik ők, tartsanak velem! Eljön hozzám Bicsák Bence, U23-as triatlon, Európa és kétszeres világbajnoki bronzérmes, aki minden idők legjobb eredményével a 7. helyen zárt a tokiói olimpián. Elfogadta meghívásomat Hárspataki Gábor, U21-es világ és Európa bajnok karatéka, felnőtt Európa bajnoki ezüstérmes, aki egyszem magyar versenyzőként bronzérmet szerzett a tokiói olimpián. És csatlakozik hozzánk a olyan hibrid megoldással Vaskata Blanka is, Spanyolországból, Valencia közeléből, aki szinte az egyetlen olyan jegyzett kerékpárversenyző a kontinensen, aki hegyi kerékpárban, terepkerékpárban, cyclocrossban és országúton is már több jegyzett eredménnyel, U21-es éremmel, ifjúsági csapat olimpiai bronzzal bír, és aki nyugodtan mondhatom, hogy a tokiói olimpia egyik legnagyobb meglepetését szállította akkor, amikor a hegyi kerékpárversenyben negyedik lett, akkor még 19 évesen, és hát most is azért csatlakozik így hozzánk, mert hogy éppen edzőtáborozik. Szia, Blanka!
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
Mi köszönjük, hogy ilyen kicsit furcsán a technika segítségével csatlakozol hozzánk, és köszöntöm természetesen Bencét is, és Gábort is, és a Csisztó Sportcast nézőit is, mert egy nagyon izgalmas beszélgetésre készültünk a mai napon, legalábbis én nagyon sokat várok attól, hiszen például itt van Gábor, akinek nem tudom, hogy fáj-e még a tetoválás helye?
Nem fáj már kezd kicsit hámlani a bőrrétegről, a felső bőrréteg, de ez is nagyon a szívemhez nőtt ez a tetoválás, úgyhogy...
Mi történt? Milyen bőrbaleset született, és miért született, és egyáltalán fontos ez?
Természetesen igen, most az egész jobbkorom a háromféle részről, a karatéról, japánról, illetve a görög istenekről szól. Úgyhogy most rajta van például Niki is, a győzelem istennője, aki az olimpiai érmeken van rajta, illetve most rajta van a felkaromon, a vállamon Atlasz is, wow. aki a világot tartja. Úgyhogy elég sok jelentése bírnak a tetoválásaim, és az egész jókoromat szeretném majd ezekkel a motivumokkal, kis jelentésekkel, érmeimmel majd feldíszíteni.
És mikor döntötted el, hogy ez most újra, rá, vagy új dolog kerül a karodra, és hogy milyen téma szerint megy ez?
Hát ezt most még bőven a világbajnokság előtt döntöttem el, hogy szeretnék még egy olyan tetoválást, ami az olimpiához fűződik, aztán majd szeretném majd folytatni talán még a 2024-es.
Jó, tehát általában ilyenkor öt karikát meg ilyesmiket szoktak azért a versenyzők.
Az volt az első a kvalifikációs verseny után,
értem,
a japán szimpólummal, de így már lassan kezd kiteljesedni az egész, úgyhogy... Azért mosolygok ennyire, ezért tetszik annyira.
Igen, azért vagyok kíváncsi erre, már ezzel sokat foglalkoztunk a Liu testvérek kapcsán, és ugye, hogy ki mit lát ebbe bele, vagy mit érez mögé, de nyilván gondolom, hogy ez, nem tudom, ez személyiség egyfajta kifejezés formája?
Pontosan igen, nekem. Én ezzel tudom kifejezni magam. Közvetlen személyiség vagyok, szeretek beszélgetni, de mégis így az eredményeimről annyira nem szeretek. Én abban a hitvallásban vagyok, hogy aki tudja azt, hogy milyen eredményeket szereztem, vagy mi... Milyen helyezéseim vannak, akkor azok tudják, a többiek azok pedig kezeljenek engem egy normális emberként. Úgyhogy ezek az én jelzéseim arra, hogy én miket értem.
Jó, hát mi most azért vagyunk itt, hogy azért minél többen tudják, hogy miket értél el. És ha már arról beszéltünk, ugye, hogy Blanka nem lehet jelen, akkor Bence, igazából most te se lennél itt, ha úgy alakul a programod, mert éppen valahol mezei futnál, ugye, ha jól tudom, triatlonos létedre.
Igen, én egy kis kikacsintásként gondoltam erre a mezei futásra, de aztán végül inkább így az elmúlt napokban a pihenő mellett döntöttem, vagy hát a pihenő folytatása mellett még nem. Még úgy érzem, hogy még kell egy kis idő a szervezetemnek arra, hogy regenerálódjon ebből a elég hosszú 5 évből.
Ez az olimpiai regenerálódásnak a vége, mondjuk így?
Hát igen. Volt még nekem egy verseny, amire fel kellett készülnöm. 3 hete volt ez Abu Dhabiban. Az egy VB futam volt már a következő évi VB, tehát a 22-es VB-hez tartozó nagyon fontos verseny volt, és ott elég sok kétség volt, hogy akkor most a lábammal sérült voltam előtte, hogy az egyáltalán meggyógyult, tudok-e edzeni, nem tudok-e edzeni, mi lesz. Aztán végül felkészültem, jól is ment nagyon a verseny, sőt életemig legjobb versenye volt, de aztán most úgy érzem, hogy egy kicsit még vissza kell fognom magam ahhoz, hogy jövőre egyébként elég későn fog nekünk kezdődni a szezon a szokásoshoz képest, és egyébként tovább is fog tartani, úgyhogy az edzőmmel azt beszéltük, hogy nem árt egy kis pihenő, úgyhogy most ez a mezei EB.
Ez most csak így elengedted. Jó, igen, hát végülis nem ez a te sportágad, bár azt tudom egyébként, hogy a mezei EB-n is már volt talán hatodik helyed, vagy nem, bocsánat, 10 000 méteren, ugye?
Igen, tehát igen.
Bár azért atlétikában is jeleskedtél. A Blanka, úgy tűnik, hogy te vagy a legszorgalmasabb most jelen pillanatban, mert te most is egy aktív szezonra készülsz, oké, hogy ez most valami edzőtáborozás, de ezzel a cyclocross-szal gyakorlatilag teljes értékűvé vált az egész év. Szinte szünet nélkül mindig van valamilyen verseny. Nem akarom mondani, hogy ez nem unalmas, hogy pihenés sosincs, hanem mindig van valami?
Azért van pihenés, és olimpia után is pihentem 2 hetet, de még ez így nem unalmas, inkább nagyon izgalmas, hogy sosincs az a kikapcsolódás, az az igazi kikapcsolódás egy pár hónapra. Nem is szeretem annyira, hogyha pár hónapig nem versenyezhetek, mert nem tudom, hogy miért nem, de imádok versenyre járni, és mindig az egy jó lehetőség, hogy megmutassuk magunkat, és edzésnek is a versenyzés sokszor a legjobb.
Hát abszolút, és hát az az izgalmas egyébként, hogy ha már arról beszélsz, hogy imádsz versenyezni, azért egy kis kutatómunkát folytattam, és hát kiderült ugye, hogy már alig pár évesen, 3-4 évesen gyakorlatilag a babaülésben apukád meg a bátyád mögött már ismerkedtél a sportággal, és ez nagyon hamar kiderült róla, talán 4 éves lehettél, hogy egyszerűen harapsz, ha versenyezni lehet. Tehát, hogy benned van a versenyző gén, gyakorlatilag, mint akin megnyomnak egy gombot, te minden versenyszámban nyerni akarsz. Ez igaz?
Ez igaz, igen.
Ezt hogy fedezted fel magadban, vagy egyáltalán, hát nyilvánvalóan a szüleid láthatták ezt rajtad, de mi az, ami ilyen esetekben hajt téged előre?
Én nem tudom, hogy hol fedeztem ezt fel, szerintem ez csak így jött magától egyszerűen. Mindig jártunk versenyekre a családommal, és volt egy bátyám, és általában vele versenyeztem mindig, az volt a cél, hogy nála jobb legyek, vagy valamit megmerjek csinálni, amit ő nem mer. Uh-huh. Úgyhogy igazából a bátyámmal együtt hajtottuk egymást, vagy ő hajtott engem.
Aha. De most nagyon úgy tűnik, hogy ebből te fogsz kijönni győztesen, ha jól tudom, akkor ő ugye most már ő nem aktív.
Igen, ő már nem sportol, de igen. Néha jön velem azért versenyekre, biciklit szerel, meg ilyeneket. Uh-huh. De a kisöcsém, ő viszont továbbra is sportol, és ő szerintem nagyon tehetséges.
Aha, jó, hát akkor úgy látszik, hogy jutott nektek bőségesen a családban minden gyereknek a tehetségben. Most úgy tűnik, hogy egyelőre te vagy a legkiugróbb ebben a tekintetben. De akkor kicsit menjünk vissza, tényleg az időben fiúk nálatok is. Bence, egy kicsit el kell, hogy keserítselek, hogy mi az embereknek az általános megítélés arról, hogyha a triatlonról hall. Ugye vagy a Kropkóféle generáció jut az eszébe, meg a vasemberek, meg ugye általában az, ugye Szőnyi Feri volt itt nálam, ugye, aki meg ultra triatlonos és ultrafutó is. Vagy pedig, hát van, aki azt mondja, hogy ja, hát aki nem tud igazán gyorsan futni, meg kerékpározni, meg nem is olyan jó úszó, az elmegy triatlonozni. De ezt tudom, hogy nem igaz nyilvánvalóan, mert egészen elképesztő sebességet produkáltok már, szóval téged honnan sodort a szél a triatlon felé?
Igen, egyébként ez tényleg így van, és emiatt elég szomorú is voltam sokszor most már. Talán már eljutottunk oda, hogy ismerik az emberek az olimpiai triatlont, hiszen ha egy dolgot ki kell emelnem ehhez, akkor azt mondom, hogy az erő, vagy a sebesség. Szóval ez egy iszonyatosan intenzív és gyors sportág.
Na, gyorsan akkor fektessük le, hogy mennyi is az a táv, és körülbelül nagyjából mi az az időintervallum, ami alatt ezt teljesíteni kell?
Hát a leghosszabb az az 1500 méter úszás, 40 kg bringa, 10 kg futásba álló olimpiai táv, illetve ennek a fele a sprinttáv, ez a kettő táv között vannak nekünk versenyeink a VB sorozatban is, illetve a világkupákon is.
És azért azt az olimpiai távot is, azért összidőben mennyi idő alatt teljesítitek körülbelül?
Hát az ilyen 1 óra 40-45 perc körül van.
Nézd a Gábor arcát!
De itt olyan dolgokon múlnak versenyek, tehát nem azon múlik, hogy mit csinál az ember két órán keresztül, hanem mit csinál a rajt után az első 50 méteren, mert ott eldől gyakorlatilag, ha ott lemaradsz, vége. Hogyha megvernek az első bójánál, vége. Ha nem tudod levenni időben a neoprédedet, vége. Hogyha bicikli után nem elől helyezkedsz, vége. Tehát nincsen, annyira erős lett mindenki, annyira erős a mezőny, hogy nincsen hibázási lehetőség, és ezért mondom azt, hogy annyira más sportág ez már, mint az Ironman. Tehát ez egy konkrétan egy másik sportág.
Igen, másik sportág. És hát ráadásul, így ahogy mondod, tehát a mentális része legalább ennyire fontos, mint amennyire az embernek fizikailag tudok.
Igen, sőt, gyakorlatilag ott dől el, mert azonos képességű, hát nem lehet akkora különbségeket edzeni versenyzők között. Tehát mindenki fel van készülve, mindenki nagyon erős fizikálisan. És nekem is furcsa volt, amikor felkerültem a legjobbak közé, hogy úristen, megnéztem a rajtlistát, hát mondom, úristen, mindenki milyen erős, hát mi lesz itt. De aztán senki nem tud hibátlant versenyhozni, csak aki nyer.
Világos. Úgyhogy az sem biztos, tényleg, hogy hibátlan, csak igen. Éppen az nap a legjobb.
Igen, úgyhogy tényleg a fejben dőlnek el már a versenyek.
Gábor, azt hallottam, hogy azért egy kis diszkrét kis hiperaktivitás azért hozzájárult ahhoz, hogy te lekerültél a karate terembe. Tehát, hogy azért elég egy ilyen nehezen kezelhető ugribugri fiú voltál.
De. Igen, egy kis izgőmozgó gyerek voltam 6 évesen, és nagyon sok sportágat csináltam. És az akkori edzőm bejött az egyik osztályterembe, és kis szórólapokat osztogatott, és akkor megláttam rajta egy kis gyereket, aki éppen rúgott, és akkor mondom, hogy hú, hát ez de jó, pont most tanultam meg olvasni, akkor elolvasom, karate. Oda megyek anyámhoz, mondtam neki, édesanyukámhoz, és mondtam neki, hogy anyu, nem tudnék elmenni erre a karatéra, és kipróbálni esetleg. És mondta, az persze, fiam, menj legalább végre, akkor este 8-kor el tudsz aludni. Úgyhogy akkor igen, itt kezdődött el az én pályafutásom, és aztán meg is tetszett a sportág nagyon, mert nagyon sok dolgot tanultunk az első edzésen, és egy szó ragadt meg így az egész karatéban így az első edzésről. Volt nagyon sok karácuki, gyuncuki, gyakucuki, kizemicuki.
És akkor... Jó, most ez nem az a verseny, oké?
És gondolom, hogy úristen, de jó, hát itt minden szónak a vége cukival végződik, akkor biztos a karate így cuki, és akkor az egész így alakult ki, és itt volt az a pontja az életemnek, az a kezdete, ahol elkezdtem itt nagyon megszeretni a karatét.
És cuki a karate azóta is?
Hát, pont most tört el az orrom, nem? Úgyhogy...
Annyira nem cuki.
De hát itt már engem ez nem zavar, hát azt megszoktam, úgyhogy most 7-8.
De ez benne van a pakliban? Tehát azért ez mi följöttök, ez jó, ha az ember erre készen áll?
Nagyon egy összetett sportágról beszélünk a versenykaratén belül, és igen, természetesen vannak ilyen lehetőségek, vagy szituációk, ahol véletlenül, vagy nem véletlenül történnek ilyen esetek. Sajnos ez pont egy olyan eset volt, ahol szerintem ez nem véletlen volt, de igazából ez nem is annyira lényeges. Igazából az az egésznek a mondani valója, hogy a karatéban a fejre mért ütéseknek a pontszerzése az light contact, szóval szemikontakt, light bőrérintés, de viszont a testre mért ütések, rugások azok meg pedig mind full kontaktosak, szóval azok teljes erővel lehet ütni, rugni.
De akkor néha... nem lehet, hogy te ezeket a tetoválásokat meg csak a lila foltoktól az eltüntetésére találtad?
Hát lehet, hogy igazából...
De tényleg, tehát nyoma van ezeknek a rugásoknak? Ezt úgy képzeljük el, hogy te úgy mész haza, mint akit jó elagyabudjáltak edzések után?
Természetesen az edzéseken figyelünk erre, és egyaránt a versenyfejlesztők is figyelnek erre, akik a védőfelszereléseket fejlesztik. Van nálunk már testvédő, kézvédő, lábvédő, sípcsontvédő, úgyhogy meg olyan fogvédőket használunk most külön, mint az ilyen martial arts, az ilyen összetett sportúak, az MMA harcosok.
Tehát a fogaid rendben vannak, csak persze, az orrod törik.
Hát az orrom, igen. Arccsontom is tört már egyébként, úgyhogy. De ezzel nincsen probléma, mert én ezt a sportágat így szeretem, úgyhogy sok ilyen szituáció van, amikor törnek, de sok ilyen szituáció van, amikor mondjuk a másiké tör, úgyhogy ez ilyen adok-kapok szituáció, de én nem szeretek adni sohasem.
De azért elég jól adod. Tehát, hogy azért, amikor kell, azért odaadod azt a pár pontot, azt a pár rugást.
Igen, amikor az a pohár kicsit megtelik, akkor igen, akkor én is szoktam néha adni.
De ezt lehet, ezt a sportágat dühből csinálni?
Nem, egyáltalán nem lehet csinálni. Nem, ezt nagyon nagy odafigyelésre és koncentrációval kell csinálni, illetve mentális felkészültséggel. Úgyhogy ha valaki tényleg csak düböl megy be, akkor az biztos, hogy ki fog kapni, vagy ő fog kapni egy nagy taslit. Úgyhogy ezt a részét nem lehet úgy csinálni.
Blanka, biztos azért egy hegynek föl kell, hogy az emberben munkáljon valami düh, nem? Hogy úgy igazából úgy harapjon, mert hát azt gondolom, hogy az egyik legdurvább része nyilván a hegyi kerékpárnak, a fölfele vezető szakasz, és aztán jön az ügyességi része, amikor az emberek lefele is, hát bizony megkerülni azt a kerékpárt, úgyhogy ne legyen belőle esés, bár biztos volt azért az életedben egy pár, nem?
Igen, voltak esések, de szerencsére kisebbek, úgyhogy sose tört el semmim, kisebb-nagyobb horzsolásaim viszont voltak, de szerencsés vagyok, mert nem volt nagyobb esésem még.
De nem félelmetes azért így hegyről lefelé gyakorlatilag iszonyatos sebességgel vágtatni? Hát én megmondom őszintén, nem vagyok egy ilyen gyáva nyúl, de ezt így elképzelem, és azt mondom, hogy ez brutál veszélyesnek tűnik.
De nagyon veszélyes, főleg a mountain bike-ban vannak a veszélyes lejtők, de szerintem az országút az még veszélyesebb, mivel ott nem csak a saját hibádból eshetsz el, hanem ott van a többi versenyző, hogyha ők hibáznak, akkor általában a mögötte lévő is elesik. De viszont Montiban, ott, ahol a nagyugratók, sziklák vannak, ott viszont általában a versenyző csak a saját hibájából esik el, úgyhogy talán az nem annyira veszélyes, meg egy kicsit lassabban megyünk.
Hát ki, azért az hát nem annyira lassú azért egy civil személyvel, azért az elég durván. Benne sose volt félelem érzet, akár, ahogy mondod, az országúti szituációktól, hiszen tényleg valóban az ember bekerül egy ilyen eleső bolyba, és akkor ő maga is hatalmasat tud zuhanni.
De mindig van, főleg az országú, hogyha mondjuk most olimpia után indultam pár országúti versenyen, és az elején nagyon féltem a mezőnybe, de aztán így az ember átlendül rajta, meg megszokja, meg nem szabad arra gondolni, hogy úristen, el fogok esni, meg biztos, hogy most elesnek előttem, mert akkor biztos, hogy el fogok esni. Inkább csak figyelni kell nagyon, és koncentrálni. Montiba viszont vannak olyan veszélyes pályák, mondjuk egy kanadai pályára emlékszem, ahol a junior világbajnokság volt nekem, ott nagyon durva sziklás lefele volt, és ott minden egyes körben halálfélelmem volt a pályán. De szerencsére azóta szerintem fejlődtem sokat, és megszoktam ezeket a pályákat, és oda tudok úgy figyelni, hogy ezt a félelemérzetet észre se vegyem.
Bence, nálatok van ilyen? Hát nektek is, ugye, ahogy mondod, gyakorlatilag tényleg ezred másodperceken, métereken múlik adott esetben egy hibázás, ott is szép nagyokat lehet esni, sőt, mi több azért ott ugye tömegjeleneteknél, ott a rugdosástól elkezdve minden van akár a vízben. Tehát a sportágnak valóban van egy ilyen faktora, vagy az ember annyira magával van elfoglalva, egyáltalán el tud-e magával foglalva lenni, miközben azért ez egy testtesteleni verseny is bizonyos szempontból.
Igen, ez is tényleg így van nálunk is, hogy annyi kontakt lehetőség van, hogy nem tud az ember magával igazán foglalkozni, talán maximum csak a futáson. De az úszás is gyakorlatilag a bunyóról meg a helyezkedésről szól, hogy csinálja az ember. Bringán is gyakorlatilag olyan kritériumpályáink vannak, hogy ilyen 8-10 körbe van lebonyolítva a 40 kilométer, ilyen összesen 200 kanyaros, fordítós, sokszor most egyre inkább viszik el az ilyen izgalmasabb, hát kicsit már néha túl izgalmas, veszélyes pályákba is a dolgokat, és akkor hát ott 50 versenyző, minden kanyarban az első helyen akar fordulni gyakorlatilag, úgyhogy ez is tényleg egy ilyen kontaktharc, és pont 2 éve egyébként Hamburgban én egy ilyen nagy bukásban benne is voltam, amikor esett az eső, és az ilyen városi pályákon ilyenkor hát különösen veszélyes, különösen csúszós, mert ugye ott előtte autók, meg forgalom, meg olaj, meg minden, koszosak az utak, és amikor leesik az eső, az ilyenkor olyan, mint a jég bringával. És ott volt, hogy tényleg 30-an elestünk.
Jézus!
És akkor ott mondjuk engem pont a mentő vitte, úgyhogy jöttem ki belőle jól, de nekem se tört még szerencsére egyébként semmi egyelőre, vagyis hát nem tudok róla.
Ez maradjon így. Akkor Gábor viszi a prímet itt az ordüléssel, úgy tűnik, meg az arccsontörésre.
Csak 8-szor.
Yes. Ezt már nem hozom be, jó?
Ezt jó, ne, ezt ne hozzá, egyikőtök se hozza be Gábort, ebben nekem a tiéd az aranyérem, maradjunk ennyiben, és ez nem is szeretnék
lekopogom.
Másképp lenne. Igen, ezt nem is szeretnék, ha másképp lenne. Szóval akkor nyilván ott is megvan ez a fajta veszélyiségi faktor, de valahogy az ember elsősorban mégiscsak arra koncentrál, hogy a tökéletességig fejlesz-e nyilván az egyes versenyszámokat. Neked mi a fő favorit a három közül? Ha egyáltalán van ilyen, meg lehet ilyen. Most az atlétikában azért azt gondolom, hogy a futás az egy favorit lehet.
Igen, nekem a futás, de nem is favoritnak mondanám, hanem inkább kedvencemnek, és talán, talán ezért lettem a legjobb, mert azt szeretem a legjobban. Valami, nem tudom, gyerekkoromban, és én nagyon ilyen futkozós gyerek voltam, csak futva tudtam közlekedni, úgyhogy... voltak ebben problémák, de
hát mindegy. Hát az alkatot, ránézek, ezen nem vagyok meglepődve, hogy te egy ilyen kis...
És igazából nekem az az optimális verseny, ha minél egyszerűbben jutok el a futásig, szóval én szeretem, ha nincsen sok bonyodalom, minden flottul megy, és akkor tényleg az egyszerű pályákat is jobban szeretem. És akkor a futáson ott már lehet fel bármi, csak ha leszálltam.
Igen, akkor nagyon... azt már élvezed, mi? Akkor már csak úgy mész bele a levegőbe.
Igen, akkor... igen, meg akkor már azért én eléggé félős voltam sokszor. Egyrészt volt gyerekkoromban az úszás kapcsán egy olyan élményem, amikor majd megfulladtam egy bolyánál, amikor a mezőny alá kerültem, és nem tudtam följönni, mert nagyon sokan voltak, ugye. És akkor majd megfulladtam, és az egy ilyen, hát az egy belém égett. És nagyon sok idő kellett hozzá nekem is, nagyon sok gyakorlás, nagyon sok első bolyát kellett utána bevennem, hogy ezt elfelejtsem.
Ezt el tudom képzelni. Kellett hozzá pszichológus segítség, és hogy megoldottad magaddal?
Hát nem is tudtam, hogy akkor még lehet pszichológushoz fordulni, szóval ezt magam oldottam meg, igen. De szerencsére sikerült, illetve bringán is azért voltak ilyen kisebb-nagyobb traumák, amik így megmaradtak, és akkor így ki kellett jönni belőle, de aztán tényleg, ahogy Blanka is mondta, hogy az ember csinálja, minél többször meg tudja jól csinálni egymás után, akkor egy idő után már elhiszi azt, hogy nincs benne az a félelem, vagy nem érzi a félelmet, hogy akkor még bármi lehet, hiszen előttem annyiszor megcsinálta jól is, úgyhogy...
Eszembe nem jutna egyébként, hogy a triatlon kapcsán tényleg az embernek ilyen félelmetes élményei lehetnek. Szóval azért az ember ilyenkor mindig rácsodálkozik arra, mennyi mindent nem tud egy sportágról, meg annak a mélységeiről. Hát azért nagy szerencse, hogy ezt magaddal le tudtad rendezni, és most itt vagy nekünk, és gyakorlatilag szereted a triatlon. Nem utáltad meg az úszás se ezek szerint.
Igen, és ez igazából benne van, mert pont ezek miatt szerethető, mert ezek miatt annyira érdekes és izgalmas számunkra, meg hát azért most kezd ismert lenni egyre jobban, úgyhogy én azt hiszem észre az embereken, hogy akik megtapasztalják, akár élőben, akár tévében, és látják ezeket a részleteket a versenyekben, azok emiatt, ők is emiatt szeretik meg a sportágat, mert látják, hogy tényleg annyira kiszámíthatatlan és annyira fordulatos sok minden történhet, hogy ezek nagyon érdekessé teszik.
Na hát apropó fordulat, hát Gábor, hát amit te az olimpián műveltél, a négy közé jutásért, hát az, azt mondták, hogy ilyen nincs is. Tehát az, hogy gyakorlatilag a japán versenyzővel szemben, aki már tényleg ott érezte magát a négy között, tényleg az utolsó utáni pillanatban bevitt rúgásoddal, ugye?
Igen.
Lerendezted a szituációt, és ő ment a levesbe, te mentél a négy közé.
Igen.
Ez hogy?
Hát így az olimpiai kvalifikációs verseny után, ahol a Jordán ellenfelemnél is körülbelül ugyanez ez a szituáció volt, csak ott nem fejbe rúgtam, hanem megdobtam, és ezzel kerültem be az olimpiára. És utána pedig ezzel a fejrúgással utolsó 2,5 másodpercben pontosítok.
Ez elég jól időzítette.
Pontosítok, 0,8 századnál rúgtam fejbe.
Úristen.
Ezt még vissza is néztük. Hát igen, ezzel pedig berúgtam magam az elődöntőből, ahol már biztos érmes lettem. Úgyhogy igen, és ezután neveztek el a barátaim most már Mr. Stroke-nak, mivel vagy a felének kiúlott a haja, vagy már őszhaja van, 22 évesen, nem? És hát igen, ez egy nagyon, hát ez szó szerint az életem meccse volt, azon múlt az életem, ahhoz, hogy olimpiai érmes lehessek, illetve hogy ilyen jó lehetőséget kaphassak így a karatén belül. Úgyhogy ez tényleg egy olyan pillanat volt az életemben, ami soha nem fogok elfelejteni, és most már tudom magamról, hogy ebben a szituációban, akár az utolsó 5 másodpercben is bármire képes lehet az ember, vagy akár én is.
De ezt akarom, azt is mondták, hogy egyébként, tehát pláne, hogyha ugye a kvalifikációt is ide vesszük, hogy ez lehet a te specialitásod, hogy te ilyen utolsó pillanatos kis trükkös fiú vagy?
Ki tudja, lehet, hogy ilyen vagyok, de
hát jó, de igen. Azért most viccet félretéve, azért ehhez kell egy idegrendszer, na is, ha meg vagy
szóval. Természetesen igen. Hát a mentáltrénerem nagyon sokat segített ehhez, illetve tényleg azokban a szituációkban, mivel én érzelmi küzdő vagyok, és sokszor is mondtam ezt, hogy az emberek 90%-a ütni, ott én rúgni fogok, és ezért jó érzelmi küzdőnek lenni, mert bármilyen szituációban, vagy bármilyen helyzetben nem azokat a dolgokat csinálod, amiket betanultál, hanem azokat, amiket érzel. És ennél a szituációnál pont ezt éreztem, ha bár egy isteni sugallat jött fentről, nem fentről, hanem hátulról, és csak annyit mondott, hogy rúgd fejbe! Rúgd fejbe! Mondom, jó, fejbe rúgom. Akkor fejbe rúgtam.
Ennyi. Igen, hál' Istennek, az jó az emberek. Egy szakmai sugallat és az isteni sugallat mellett. Blanka, te meg az olimpia előtt azt nyilatkoztad, hogy azért nagyjából tisztában vagy a képességeiddel, de talán a svájciakat még nem tudod legyőzni. Ehhez képest 3 svájci mögött lettél a negyedik, tehát úgy látszik, elég jól ismered saját magadat, meg valóban a kapacitásaidat, úgyhogy ezt külön gratulálok. De azt nem lehet, hogy egy picit azért ez bevonzottad, hogy hát a svájciakat nem fogod tudni megverni, vagy valóban ez a realitás?
Hát én nem is így gondoltam, hogy az összes svájcit, azért reménykedtem abban, hogy egy svájcit meg tudok verni, de hát ők váratlanul jól szerepeltek a svájciak, inkább arra számítottam, hogy lesz előttem egy vagy két svájci, egy francia, meg nem is tudom, hogy még milyen nemzetekből lesznek előttem versenyzők, úgyhogy ez meglepett, hogy csak a svájciak voltak előttem, meg az is meglepett, hogy negyedik lettem.
Hova vártad magadat ezen az olimpián? Mi volt a mondjuk a reményed?
Egy top 10-es helyezés volt, amivel úgy elégedetten jöttem volna haza, úgyhogy eléggé sikerült ezt teljesíteni, túl teljesíteni, és váratlanul ért, hogy negyedik lettem.
Ugye itt most 3 első olimpiázó van, és hát azért olyanok, akik jártak már olimpián, mind tartottak attól, és mondták is, hogy hát ennek az olimpiának ilyen döglött hangulata volt, ugye nézők nélkül és a többi. Te hogy élted ezt meg egyébként? Meg hát nyilván más az, amikor az ember szabadtéren versenyzik. Neked mi volt úgy összességében a tokiói élmény csokor?
Mi nem is az olimpiai faluba voltunk, hanem egy ilyen dzsingás faluba. Úgyhogy egyáltalán nem volt meg az az olimpiai hangulat nekem. Olyan volt, mint egy kerékpárverseny, mint egy világbajnokság, vagy nem is tudom, mihez hasonlítsam, inkább egy világbajnokság. De viszont abból volt furcsa, hogy ugye mindegyik kerékpárossal egy helyen voltunk, együtt vacsoráztunk, együtt volt minden.
Érezted a súlyát, hogy ez egy olimpia?
Éreztem, de nem is azt mondom, én inkább élveztem, meg örültem, hogy ott lehetek, és tényleg csak örültem, hogy ott lehetek, és hogy sikerült kijutnom, és nem az volt rajtam, nem teherként volt rajtam ez az egész, hogy olimpia. Inkább a rajtba is úgy vidáman álltam oda, hogy úristen, de jó, egy olimpián indulok, ez volt minden álmom, és hogy nagyon fogom élvezni ezt a versenyt, és csak ennyi volt rajtam. Ugye senki nem várt el tőlem semmit.
Igen, hát ez
egy, innentől kezdve azért ez egy kicsit más korszak lesz, ugye? Eddig valóban nem voltak elvárások, hát most már te magad olyan magasra helyezted a mércét, és annyira reflektorfénybe kerültél az azóta is elérted helyezéseiddel, hogy azért megnyugtatlak, ez most már nem lesz így. Tehát, hogy most már mindenki árgus szemmel fogja figyelni, mit és hogyan teljesítesz.
Ti is azt mondtátok egyébként itt, amikor feljöttünk és beszélgettünk pár szót, hogy brutálisan jó volt nektek ez az olimpia. Jó, hát oké, az egyetlen volt, amit megtapasztaltatok, de hogy neked? Bence, hogy
érted? Én nagyon élveztem, tényleg. Nálunk mondjuk szerencsére voltak nézők, tehát úgy beszivárogtak a japánok elég durván, de tényleg nem tudták őket a rendőrök visszatartani, hát egy városi pályán volt, úgyhogy nekem az volt a meglepő, hogy volt szurkolás, és ez nagyon nagy erőt adott, mert idén sok verseny az teljesen zárt körű volt, és hát megmondom őszintén, hogy nálam a sportnak ez az egyik, tehát ez a sporthoz hozzátartozik, hogy legyen közönség. Uh-huh. És ez nekem borzasztóan hiányzott mindig. Úgyhogy most az olimpián ez jó, nyilván nem volt olyan, mint 2 éve a tesztversenyen, de azért voltak nézők. a verseny után, amikor hazavitték minket a buszokkal, volt előttünk egy ilyen hatalmas nagy épület, és az összes erkély tele volt szurkolókkal. És akkor így csináltunk, és akkor mindenki tapsolt, és nagy élmény volt. Illetve hát én nagyon szeretem a japán kultúrát. Jó, mondjuk azt a Tokióban, a faluban nem annyira lehetett a japán kultúrát észrevenni.
Igen, igen, az olimpiai falu nem annyira helyi, helyi kultúráról szól, hanem ez egy ilyen nagy olvasztó tége.
Igen, igen, az egy ilyen nagyon pörgős élet volt ott a faluban, de előtte voltunk egy pár napot, illetve a többiek majdnem két hetet voltak egy másik prefektúrában, ahol vendégül láttak minket, ilyen magyar triatlonos edzőtábort volt csak nekünk, és az hatalmas élmény volt, és az két éve is emlékszem, hogy amikor nem volt Covid, az óriási élmény mm-hmm. volt. Ez tényleg a vidéken, japán vidék, úgyhogy az ott jobban a kultúrát észre lehetett venni.
Aha. Te nagyon bologattál el japán kultúra szónál.
Én is nagyon egy olyan személyiség vagyok, aki ha már járt egyszer egy országba, akkor nem szeretem annyira járkálni, inkább csak még jobban a versenyre koncentrálni. Szóval én olyan ember vagyok, hogyha bármilyen versenyre kimegyek, akkor 90%-ban csak a verseny, és 10%-ban talán előtte, talán utána egy kis városnézés, de Japánban mindig, mindenhova. Én is nagyon szeretem a japán kultúrát, és én szerencsésebb helyzetben vagyok, mivel az én sportágamban sokszor van Japánban kint verseny, akár Okinaván vagy Tokióban is. Úgyhogy én már sokszor voltam kint, és megtapasztalhattam azt a környezetet, ahol versenyeztünk. És hát igen, nekem is az első olimpián volt, hogy nekem ez így volt tökéletes, ahogy van, mert nincsen viszonyítási alapom. Nálunk egy csarnokban volt, a Nippon Budokánban a verseny. Körülbelül a 10.000 férőhelyből 200 hely volt csak lefoglalva a stábtagoknak, illetve a bemelegítő partnereknek és a versenyzőknek, akik kijöttek a versenyre. De nekem ez így volt felejthetetlen ez az élmény, úgyhogy is nagyon jó érzés volt teljesen, hogy az olimpiai faluban is bent lenni, és így látni tényleg olyan versenyzőket, akik akár magyarokról beszélek, akár külföldiekről, akikről már lehetett tudni azt, hogy milyen eredményeik vannak, vagy hogy hol tartanak az életükben. Úgyhogy nekem ez olyan pont volt az életemben, amit szerintem soha nem fogok elfelejteni, és nagyon, nagyon örülök neki.
Hát van is mire mindenképpen visszaemlékezni. Blanka, te azóta már ugye, ahogy mondtad, országúton is voltál most, nyilván a Cyclocross-a éppen a szezonális koncentrációd, ugye egy nagyon komoly holland team részese vagy, ugye? Ezt jól tudom?
Igen, igen, kaptam egy szerződést júniustól az SD Works-től, a egyik legjobb országúti női csapattól, úgyhogy nagyon motivált vagyok.
Igen, hát az látszik, és képzeld el, amikor azt olvastam azt a nyilatkozatodat, én még ilyet hozzád hasonlókorú fiatal nőtől a sportban nem is nagyon olvastam, hogy minden három szakágban világbajnok akarok lenni, akkor majdnem dobtam egy hátast, és azt mondtam, hogy ez igen, végre egy olyan sportoló nő, aki egyébként látszik, hogy szerény, de azért eléggé eltökélt abban, hogy végülis milyen úton halad.
Hát igen, de már volt rá példa a nőknél, aki ezt megcsinálta, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem lehetetlen, rengeteget kell érte dolgozni, és viszont én jól kezdtem, hogy Montival kezdtem, így azért lehetséges valamennyire nekem, de majd meglátjuk, hogy lesz.
Figyelj, egy ilyen profi csapat, mesélj már egy picit nekünk erről, mert azért ezt így csak tapogatjuk. Tehát egy ilyen holland profi csapat, miben ad többet egy felkészüléshez hozzá? Tehát mik azok az extrák, amitől az ember végül is versenyzőként azt várja, hogy lecsapjanak rá egy ilyen csapatból?
Azt még nem tudom, hogy miben ad többet, de hát a felszerelésük az mindenképp jobb, a kerékpárok, meg sokkal több edzőtáborba el lehet jutni a csapattal, és mondjuk van szakácsa a csapatnak, úgyhogy az sem mindegy, hogy mit eszünk.
És most már másképp táplálkozol, mióta csapattag, csapat részese vagy, mint előtte?
Hát még nem, mert ugye most külön járok versenyekre, nem a csapattal, mert egyedül én cyclocrossozok a csapattal. Most lesz két hét múlva egy edzőtábor, és majd ott fogom igazából megtapasztalni, hogy milyen is egy ilyen nagy csapattal. Egy versenyen voltam eddig velük, három vagy négy napot, úgyhogy még nem derültek ki, hogy nem derült ki, hogy mivel tud többet egy ilyen csapat, de a felszerelésük az ezerszer jobb, meg hát úgy nagyjából minden jobb lesz.
Ja, gondolom, hát nyilvánvalóan valamiért ezek a csapatok ott vannak a világ legjobbjai között, meg a versenyzőik is. Bence, nálad, jól tudom, ugye te egyetem miatt is közel költöztél Pécshez, ugye? El is végezted már?
Igen, én már jó pár éve elvégeztem.
Hát azt nem tudom, hogy csinálod, mert gyakorlatilag tehát ilyen gibisnek nézel ki, de, hát de ez nem így van, csak van egy nagyon is, szerencsés.
De igen.
És mit végeztél?
Én közgázon végeztem Pécsen. Hát nekem az volt a taktikám, amikor oda költöztem Zalaegerszegről 18 éves koromban, hogy ne legyek egyből, tehát ne maradjon egyből csak a sport rám. Tehát én azt soknak éreztem volna egyből hivatásos sportoló lenni, és nagyon jó volt, hogy volt mellett az egyetem, és tudtam arra is koncentrálni, és én teljesen, hát ugye közgáz teljesen ellentét a gyakorlatilag a sportnak. Nekem nagyon jót tett, hogy volt, hát gyakorlatilag kikapcsolódás volt nekem ez.
Milyen jó ilyen is van, hogy valaki ezt teherként
éli meg. Tanulni, meg nem tudom, de nekem élmény volt nagyon az egyetem, meg az egyetem élet, örülök, hogy részese voltam, és annak, hogy ezt fiatal koromban tudtam megcsinálni, még gyakorlatilag...
Mondod ezt most nagy öregen nyilván.
Hát mondom ezt így, igen, de tényleg, hogy utána volt nehéz pár év, a következő pár év miután már csak a sport maradt, és az azért úgy meg kellett szokni tényleg, hogy sokkal kevesebb lett a kikapcsolódás, ugye, és gyakorlatilag akkor lettem én egy 24-es sportoló, és hát az azért elég nagy nyomás volt az elején, meg kerestem magamat, hogy most akkor mi legyen a szórakozás az életemben, mert anélkül azért nehéz csinálni.
Hát örülök, hogy neked az egyetem volt a szórakozás, azért
ez tök jó. Hát az egyetem meg, ami vele jár.
Aha, azért érdekes, amit mondasz, mert ugye tényleg az ember azt gondolná, hogy...
Ha csak egy dologra kell, egy dologra persze három sportágra, de mondjuk egy műfajra fókuszálni, ami az élsport, hogy akkor az a könnyebbség, mert ugye, hogy akkor nem viszi el más a figyelmedet, de ezek szerint egy más karakter vagy neked kell a mentális másfajta terhelés, ezek szerint, ha jól értem.
Hát igen, szerintem nagyon fontos a mentális megújulás. Én kifejezetten szeretem azt az edzéstervet, ami nagyon változatos is egyébként, de tényleg az, hogy mindent alárendelni egy sportágnak fiatalon, én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy, az egy olyan munka, amire tényleg nem, nagyon kevesen képesek szerintem. És az nagyon sok minden össze kell, hogy álljon, hogy az ember ezt meg tudja lépni. És én, hát 18 éves koromban én ezt nem tudtam még meglépni, akkor még erre nem álltam készen. Úgyhogy mikor 22-23 lettem és befejeztem az egyetemet, utána ez nekem sokkal egyszerűbb volt. De még így is mondom, így is nehéz volt egyébként egy ideig.
Gábor, egy picit most akkor mindegyik kötökkel most már előre fókuszálunk, hát azért mondhatnánk azt is, hogy a legeredményesebb sportákként, egyszemversenyzőként voltak én Tokióban, és az az egyszemversenyző érmet is nyert, tehát ez az elég jó arány. És ugye most itt citerázunk, hogy mi lesz ezzel a karatéval. Ott lesz a 24-ben Párizsban, ott lehet-e, van-e még följebb, akár az olimpiai dobogón, azért ugye pár év múlva világbajnokságot rendez Budapest, ugyan jól tudom, tehát azért vannak nyilván egyéb célok. Te hol látod, és hogy látod magadat? És mikor lesz a másik kezed is tőle?
De jó lenne. De jó lenne. Ha ezen múlik, akkor lehet bárhol.
Jó, oké.
Okay. Igen. Én nagyon pozitívan vélekedek erről, én nagyon optimista ember vagyok, szóval én ameddig ki nem mondják azt, hogy igen vagy nem, akkor én azon vagyok minden egyes nap. Ma azon manifestálok, hogy ott lesz minden, ott lesz az olimpián biztos. Nagyon sok érv szól mellettünk is, meg ellenünk is. Ami ellenünk szól, inkább az urbán sportoknak a támogatottsága most az olimpián, mivel kitalálták azt, hogy a fiatalok körében is szeretnék jobban népszerűsíteni az olimpiát. Lehetett most látni is például a gördeszkában, ahol egy 13 éves amerikai lány nyert egy aranyérmet. Minket most a breaktánc helyett vettek ki, úgyhogy 2024-ben az bemutatkozó sportákként a breaktánc lesz most urbán sportként bent az olimpián, nem pedig mi.
De még nem, de?
De igen, itt jött volna, de minden hazai rendezésű minden országnak van lehetősége ősportot kiválasztani, ahogy Japán is kiválasztotta most a karatét, és ebből az ősportágból összesen eddig csak 4 van kiválasztva, és van még egy szabad hely, egy szabad kvóta, amit remélünk, hogy a karate fog megszerezni.
Újunkat keresztbe, igen.
És okay. Ezt majd december, januárban tudjuk meg, véglegesen, tényleg véglegesen. 2022-ben lesz a világjátékok, a következő világjátékok Amerikában, Birminghamben, majd azután 2023-ban a felnőtt világbajnokság itt Magyarországon, Budapesten. Úgyhogy itt is kijelentem, hogy én onnan mindenféleképpen egy aranyérmet szeretnék szerezni, mivel...
Hallottátok? Aranyérmet szeretne hozni.
Igen. Én is világbajnok akarok lenni, mint a Blanka.
Nagyon helyes. Jó, ez szuper.
Úgyhogy mivel Magyarországnak még nincsen aranyérme.
Azért ez történelmi dolog.
Úgyhogy igen, ez is egy nagyon szép történelmi dolog lenne az életünkben. Mindenféleképpen most ezért küzdök minden nap, eddig az olimpiával feküdtem is keltem, most a világbajnoksággal fog feküdni és kelni. Aztán reméljük, hogy nem csak 22-23, hanem 24-ben is majd munka lesz.
Na igen, bizony benne.
Úgyhogy ezek most így a közeljövőben az elkövetkezendő célok.
Bence, most már neked is mindenképpen egy ilyen coming out-tól elő kéne jönni világbajnoki aranyok tekintetében, légy szíves, szóval.
Én is beállok a sorba ezen a téren, úgyhogy, de nekem mindig is ez volt az álmom, hogy világbajnok legyek, úgyhogy azt hiszem, hogy nem lehetetlen, sőt biztos vagyok benne, hogy nem lehetetlen ez. És hát azért az olimpián is szerintem megmutattam azt, hogy gyakorlatilag fél lábbal is be tudtam hozni 7.-nek a
bizony
kis testemet, úgyhogy remélem, hogy Párizsig tudok annyit még hozzátenni, vagy tudunk annyit hozzátenni, hogy a dobogónra állhassak, de...
Szóval olimpiai dobogó és világbajnoki arany, mondjuk ezt mondhatjuk, hogy ez így...
Hát én ezekről álmodom minden nap, szóval ezért dolgozok. Szerintem, hogyha kevesebbről álmodnék, akkor nem tudnám ezt így csinálni, senki se tudná. Hinni kell benne tényleg, mert nincsen lehetetlen.
Bízom benne, hogy legközelebb is velem tartanak majd itt a YouTube-on, hiszen itt, ahogy láthatják, a magyar sportélet igazi csillagaival találkozhatnak. Iratkozzanak fel a Csisztu Channel YouTube csatornára, jelöljék meg azt a kis picike kis harangot, hogy megkapják az értesítéseket is, és bízom benne, hogy minél többször találkozunk. Viszlát! A Csisztu Sportcast producere és műsorvezetője Csisztu Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor, valamint a mandiner.hu támogatását. Köszönjük a ruhákat a Guess Hungerynek, az ékszereket a Zema Porcelán ékszerháznak. Köszönjük a szemüvegeket a kompletoptika.hu-nak. A műsor helyszínét a Cosmo Hotel biztosította. A Cosmo Hotel Budapest a The Leading Hotels of the World szállodacsoport egyik legújabb és egyetlen magyar képviselője. A több mint 100 évre visszanyúló kivételes történelmi vonatkozású műemlékvédelem alatt álló épület hazánk első és egyben legnagyobb távközlési központja volt. A Puskás Ferenc stadiontól és a Papp László sportarénától mindössze 10 perc autóút távolságra, sport és nemzetközi események alkalmával remek választásnak bizonyulhat. Az emblematikus múlt századi díszes elemek megőrzése mellett a tulajdonosok letisztult spanyol eleganciája is kiválóan tükröződik a restaurálás után. A 23 elegáns lakosztály és 61 tágas szoba egyedülálló kényelmet nyújt, míg az izgalmas külső terek, különleges éttermek és bárok az 5 csillagos szállodák szolgáltatásait felülmúlva egy felejthetetlen vendégélményt nyújtanak távol a nyüzsgőváros zajától.
Fizessen elő a Mandinerre. Mandiner, a polgári karakter.